Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a 15-16. Századokban és főleg Erdély külön fejedelemségé válása után az erdélyi városok és ezen belül a várfalakkal védett települések szerepe megnőtt. Szeben, Brassó és Kolozsvár mellett Segesvárnak is fontos szerep jutott. A hegyi templom sok történelmi eseménynek adott helyet, a régi város épített örökségének jó része megmaradt, ma is használatban van, és ennek okán került fel az UNESCO világörökség listára. Az erdélyi szász települések, mint például Kőhalom, Barcarozsnyó, Szelindek, Erked és Miklóstelke várai és templomvárai védték a lakókat és ezek vagyonait a betörő portyázások ellen. Témánk Segesvár, mint világörökség helyszín.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a szerkesztő urat és minden hallgatót.
Keresztes úr, ahogy az szokott lenni, kezdjünk ma is az emlékeztetővel. Foglaljuk össze a Várak Erdélyben legutóbbi műsorát.
Legutóbbi műsorban egy kicsit Nyugat-Magyarországon témferektünk, és pedig Kőszegváráról beszéltünk. Kőszegvár a nyugat-magyarországi területen található, Kőszegvárosa, de ezt a helységet már az őskorban is lakták, de a vidéket II. Géza telepítette, és Héder nemzetség szállta meg. Ők építettek egy várat a 13. század környékén. Ezt a várat, a régi várat 14. század elejéig német úrvárnak nevezték, és a német úrváriakról nevezték el. A várat 1327-ben Károly Róbert elvette a hédervárjaktól, és innen kezdődött ennek a területnek a megerősítése, a végvár rendszer kialakítása, mert szomszédos volt a magyar királysága az osztrák hercegségekkel, és így Ausztria területéről sokszor betörtek a magyar vidékekre, és ezért ki kellett építeni itt is egy erődítést. Később ez a település a garjaiaknak a tulajdonába került, ez már Zsigmond idejében volt, és ezt az erődöt, amit egy domtetőn építettek, ezt Felsővárnak nevezték, ezt az erődöt aztán kezdték Nagy Lajos idejében várost is, az erőd körül kialakult várost is falakkal körülvenni, és így alakult kiben az az erősség, amely a középkorban sokszor szerepet játszott, főleg a Bécs felé vonuló seregek kapcsán. Mivel többször támadták ezt a területet, hát ezért 1440-ben például Frigyes is támadta, és 5 évvel később le is rontotta a várost. A város újraépítése az Mátyás korában történt meg, amikor ő visszafoglalta az osztrákoktól a területet és a várost, és építkezések kezdődtek. Az ostrom során, amikor visszafoglalták, nagyon nagy károkat szenvedett a település. A legfontosabb szerepe ennek a városnak 1532-ben volt, amikor Bécs elfoglalás indult Nagy Szulajmán szultán, így útjába esett Kőszeg is, és gondolta, hogy ne legyen a hátában ellenség, hát hamar elfoglalja Kőszeg várát, és majd így halad tovább Bécs fele, de nagy meglepetésre a kis városka, azért mondom kisvároska, mert a városban kevés katonaság tartózkodott, de Jurisics Miklós vezetésével az környékről is összeszedtek embereket, és így környékről összeszedett emberek meg a kevés katonaság nagyon kemény ellenállást tanúsított, és ennek következtében itt megakadt a török seregnek a továbbvonulása. Augusztus 11-től augusztus 28-áig, tehát 3 hétig fenntartották Bécs ostromára induló török sereget. Ezek nem is tudták végül is elfoglalni a települést, és így megmenekült a nagyobbára magyarokból és a város polgáraiból álló védősereg, és ennek következtében, hogy ez a 3 hét fenntartás történt. Szulajmán nem tudta a várat elfoglalni, de ez alatt az idő alatt sikerült a székváros, tehát Bécsnek a védelmére egy erősebb hadsereget összegyűjteni, és a törökök végül is lemondtak Bécsnek az ostromáról. Ennek a helytállásnak következtében Jurisics Kőszeget meg is kapta birtokul, és báróságot is kapott. A középkori várat tovább fejlesztették, de még egyszer csak szerepet a kuruc mozgalmak idejében kapott. Ekkor elfoglalták és felégették a várat a császári csapatok. Ez később pusztulásnak indult, majd az Eszterházi család tette rá a kezét az 1700-as évek végén, és aztán adományozták a hadseregnek 1931-ben, és így a terület vagy a város magyar birtokban maradt. Mai vár területén a Jurisics Miklós Múzeum található. A következő dolog, amiről beszéltünk, az Kolozsvár volt. Kolozsvár városa Erdély területén egy nagyon fontos település a mai napon is. A Kolozsvár városát azt már az ókorban megalapították, miután Trajanus császár elfoglalta Dáciát, és a Dácia provinciát alakították ki. Aztán Hadrianus császár 117-ben vagy 120-ban municipiumi rangra emelte a várost, és egy évszázad múlva már Marcus Aurelius császár kolónia rangra emelte, tehát így látszik, hogy Kolozsvár területe és mint település mint tovább fejlődött, így ennek következtében aztán a Napoka a közigazgatási központja lett az elfoglalt Dáciának. Népvándorlás korában az 5.-6. században itt Gepida település volt, 800 körül a keleti szláv csoportok telepedtek ide erre a területre, halmokat emeltek, Szamos falva határában találhatók ezek, és ezek urna sírok. Az Erdélybe érkező magyarok 895-ben telepedtek erre a területre, földvárat és palánkvárat is építettek, majd a 11. századtól a vár a kiépülő magyar királyi ispánságnak lett egy központja. Az okleveles említése Kolozsvárnak az Castrum Clus 1213-ból való, egy ispánság központja volt, és a területeknek a megszervezése alkalmával jutott fontos szerep Kolozsvárnak. Aztán 1232-ig közvetlenül a Szentszéknek volt alárendelve, majd 1241-ben a tatárjárás elpusztította ezeket az első kolozsvári erődítéseket, amelyikről beszéltem, és ezek kolozsmonostori területen álltak. Az elpusztult városka helyére aztán épült ki az új Kolozsvár, amit már Kluszvárnak vagy Kluszvornak neveztek. Ezt az új várat 5. István ifjabb király alakította, aki mint erdélyi herceg is működött ezen a területen, és ő telepítette be a 100 vendégeket, mert hát a tatárjárás hatalmas népveszteségeket okozott nem csak Erdély területén, hanem az egész magyar királyságban, és a megfogyatkozott lakosságnak a megerősítésére telepítettek, és így kerültek ide például a szászok, akiknek privilégiumokat is adtak, és Károly Robert 1316. augusztus 19-én kiadott oklevelében megint újabb jogokat adott nekik, előjogokat, amelyek előírták, hogy a városnak bírákat választhatnak, és a papjaikat is megválaszthatják, tehát látható, hogy kiváltságjogokat kapnak. Zsigmond király idejében már ő elrendelte, hogy 12 esküdt és a bírót is választhatnak, úgyhogy a szabad királyi város rangra emelte Kolozsvárt. 1405-ben oklevelet adott, és ezzel kivonta a várost az ispán és a vajda hatásköre alól, és engedélyezte, hogy egy saját területre rendelkező körülbelül 45 hektárnyi várost fallal vegyenek körül, és így elindult Kolozsvárnak a saját élete. Az óvárat építették először ki, és itt ez az óvár az északi és nyugati rész falakkal rendelkezett, majd ezeket meghosszabbították, körülbelül egy 3 kilométeres falat húztak fel, és így ezeket bástyákkal, kaputornyokkal látták el, és ezeknek száma körülbelül 20 lehetett. A 14.-15. században alakult ki a történelmi belváros, melyet az egyházi épületek uraltak, így megtalálható itten a Szent Mihály templom, majd a domokosok kóvári kolostora és temploma, aztán a ferencesek rendháza és temploma, tehát a Farkas utcai templomról beszélünk. Ebben a periódusban a gótika korában vagyunk, és 1440. február 23-án született Kolozsváron Mátyás király, Méfi Jakabnak a szőlősgazdának a házában. A legnevezetesebb személyisége a városnak Mátyás király lett. 1458-ban a két náció, tehát a magyar és a szász náció itt megkötötte az uniót, és Szilágyi Mihály, Mátyásnak a nagybátyja, ő, mint kormányzó, oklevébe foglalta, hogy a szászok és a magyarok egyenjogúak, és esküdszéket meg állandó tanácsot alakíthatnak, és ez a száztagú felső tanács vezette a várost, ahol ennek a száztagú tanácsnak a fele magyar és fele szász volt, majd 1468-ban Mátyás király ezt a szabadságlevelet megerősítette, és ennek következtében a város működött. A városnak a következő nagy fellendülése az akkor történt, amikor Magyarország szerencsétlenségére 1541-ben Budát elfoglalták a törökök, és így a Budában székelő nemességnek vagy egyházi főknek egy része szétszorodott az ország területén, és így nagyon sokan Erdély területére is áttelepültek, Nagyváradra és Kolozsvárra főleg, és így Kolozsvár nagy fejlődésnek indult, és ekkor kezdték Kolozsvárt kincses városnak nevezni, vagyis Civitas Primáriának, és így az ország kulcsának is nevezték sokszor, és a város történetében voltak olyan fontos pillanatok, mint például, amikor 1551-ben Izabella királyné itt adta át a Szent Koronát Ferdinánd császár biztosainak, és egy másik ilyen fontos esemény volt, a lengyel királyság átvételére induló Bátori István itt választatta Erdély vajdájával a bátyját Kristófot 1576-ban, majd a kolozsvári országgyűlés emelte fejedelmi trónra Bátori Zsigmondot 1601-ben, ugyancsak itt Rákóczi Zsigmond is megkapta a fejedelemséget, majd Bátori Gábor 1608-ban, és Bethlen Gábor is 1313. október 21-én itt lett fejedelemmé választva. Megtörtént egy esemény, 1655-ben egy hatalmas tűzvész pusztította el a városnak egy részét, majd 1658-ban a törökök is megostromolták, 1660-ban szintén. Bekövetkezett a történelem folyamán tovább 1690, amikor Erdély fejedelemséget bekebeleztett az osztrák császárság, és ekkor a kormányzatot nagy szemembe helyezték, és ekkor Kolozsvár egy kicsit visszaesett, mert a szász település szeben került előnybe. 1790-ben viszont a kormányszéket azt újra visszatelepítették Kolozsvárra, és ennek kapcsán Erdély fővárosa lett Kolozsvár. Kolozsvár nagyon fontos szerepet játszott kultúrtörténeti szempontból. Ennek következtében itt megtörténtek olyan események, amik a magyar kultúrához is köthetők. Például itt alakították az első állandó magyar színházat 1821-ben, megépült a Kőszínház, majd 1870-ben megépítették a vasútat, így még jobban bekerült a országnak a gazdasági és kulturális mozgásába a város. Itt alapították meg 1881-ben az egyetemet, és ez felvette Ferenc József nevét, aki aláírta 1881-ben az alapítólevelet. Ennek a kialakításában nagyon nagy szerepe volt például gróf Mikó Imrének, aki a saját kertjét és a kastélyát is odaadta, hogy ide felépítsék az egyetemet. A város nagy fejlődésnek indult, és az új épületeket, meg a gazdasági fejlődéssel következő épületeket, ezeknek hely kellett, és ennek következtében aztán a városfalakat kezdték bontani. A bástyák egy része az eltűnt, a kapuknak egy nagy részét is lebontották, azért, hogy helyet biztosítsanak az új állomás épületnek például, meg a posta és távírdának, amit 1898-ban építettek fel, majd ide megépítették a Nemzeti Színházat 1906-ban, ennek az építői a Bécsi Fellner és a Helmer cég volt, megépült a Marianum, római katolikus leánygimnázium, a tanítókháza, a kereskedelmi iparkamara, a református teológia 1895-ben, aztán megépült az Emke palotája, tehát a kulturális intézmények mind gyarapodtak, az egyetemi könyvtár, vármegyeházat építettek, és itten az egyik nagyon fontos esemény volt, például a Mátyás szobor felavatása 1902-ben, amelyik Fadrusz Jánosnak az alkotása. Az első világháború az megakasztotta a trianoni döntés Kolozsvárnak a fejlődését, mert itt akkor egy visszaesés történt, utána 1920-as évektől Kolozsvár megint magára talált, és a mai napig nagyon fontos fejlődésen ment keresztül, és erdélyi főváros címét azt megtartotta, és napjainkban is ezzel büszkélkedhet, mint egyetemi központ, kulturális központ, mint színház, opera, stb. Tehát itt nagyon fontos események történnek napjainkban is.
Keresztes úr, a Szászföld legfontosabb városainak egyike Segesvár volt. Történelmi szerepének és az épített értékeinek köszönhetően került fel az UNESCO világörökség listára.
A Szászföld általában nagyon gyorsan fejlődött, miután ide a szászokat betelepítették, mert hát ugye a telepítés az általában olyan helyekre történt, ahol a tatárjárás következtében a lakosság eltűnt, annál is inkább, hogyha voltak olyan helységek, amelyek ellenálltak a tatár betörésnek, hát ott a nagyon nagy pusztításokat végeztek, a lakosságot kiirtották, felgyújtottak és elpusztítottak mindent, tehát ennek következtében kialakultak olyan területek, amelyek teljesen védtelenek voltak, és teljesen lakosságtól kiürültek. Ide telepítették ezekre a királyföldekre a szászokat, akik a 12. században jöttek be, például Segesvár esetében a történelem azt mondja, hogy Georg Krausz, aki megírta a szászok történetét, azt mondja, hogy a várost, Segesvár városát 1191-ben alapították, Töszter szerint pedig 1198-ban kapta a mai nevet. Viszont Segesvár területén székesség lakott, az első elnevezése is például a székely neve volt, tehát Castrum Sexnek nevezték, 1280-as, tehát 13. századi leírásokban így szerepel. Német telepeseket telepítettek, és velük népesült be ez a terület, mivel egy szorgalmas népesség került ide, akik nagyon hamar gazdaságilag fejlődtek, ezért ezen a területen nagyon gyorsan kialakult a kereskedelem és a céhes ipar. A céhes ipar egy fejlődő várost hozott létre, és így a fejlődés az pedig a kereskedelmet vonta maga után, és ezzel elindult ezeknek a telepeseknek a meggazdagodása. Ezeket a területeket mind több és több kisebb városocska vagy erősödő falvacska vette körül. Tehát a 13. századtól a 100 törzs területtől távolabb eső Segesvár egy ilyen területi központtá alakult, és egy ilyen közigazgatási rendszerben a 100 grófságnak volt az egyik központja. Segesvár a tatárdulás idején már rendelkezett valami váracskával, ezt nagyon hamar elpusztították, és mint mondtam, a 14. század elején kezdődtek azok a nagyszabású építési munkálatok, amelyek kialakították a város erőt szerű jellegét, és azok a falak épültek meg, amelyek a mai napig meghatározzák a városnak ezt a középkori hangulatát, és ez a település aztán mind jobban és jobban fejlődött, gazdagodott, mert itt nagyon sok céhet kialakítottak, a történelem gyors léptekkel haladt, a város fejlődött, és a polgárság gazdagodott, a kereskedelem és a a céhek következtében, és így a polgárság mind távolabbi területekre jutott a kereskedelem révén el, így egészen Bécsig vagy a Brasson keresztül már a havasalföldi, tehát a balkáni részekre is kereskedtek. De viszont a balkáni részről rögtön arról beszámolnom, hogy elindultak a török betörések is, és már az 1438-as török betörés megrongálta a segesvári falakat, ezeket aztán időről időre mindig helyrehozták, és a 16. század elején sikerült ezeket a falakat megépíteni. A város Hunyadi Mátyás királysága idején fellázadt az uralkodó ellen, és támogatta azt a csoportot, aki Mátyás király helyett az adók csökkentését ígérő Szentgyörgyi János vajdát kívánták trónra segíteni. Ez a kezdeményezés hamar elbukott. Ennek következtében a város egy kicsit visszaesett, de Segesvár aztán kegyelmet kapott a királytól, annak következtében, hogy már erős falakkal volt körülvéve, és ezért így ezek az erős falak aztán biztosították, hogy egy ilyen védelmi pontja legyen az országnak, tehát a keleti vidékeken egy ilyen védelmi erősség alakult ki. Ennek következtében, hogy itt erős falak voltak, itt országgyűléseket is rendeztek, és az erdélyi fejedelemség, amely ugye a Mohácsi vész után alakult, és a Mohácsi vész következtében egy külön ország részé vált. Ezek a falak aztán többször ellenálltak a portyázó ellenségnek, főleg a betörő törököknek, és többször megostromolták ezeket a falakat. Például 1603-ban Székely Mózes, aki a fejedelemségre pályázott, és nagyon rövid ideig fejedelem is volt, ő ostromolta meg, aztán 1605-ben Bocskai István nevében Gyulafi László foglalta el a várost, 1662-ben Kemény János támadta a városra, tehát így látható, hogy többször falai ostromot álltak ki. 1630-ban első Rákóczi Györgyöt itt választották fejedelemnek, majd 1657-ben Rédei Ferencet, 1658-ban pedig Bocskai Ákost. Tehát látható, hogy a város falainak köszönhetően és a területén található hatalmas hegyi templomnak, gotikus templomnak köszönhetően, ahol ezeket a fejedelmeket megválasztották, nagyon fontos szerepet játszott aztán Erdély történetében. 18. század elején Rákóczi hadvezére Pekri Lőrinc ostromolta meg újra a várost, és miután elfoglalta, egy adott pillanatban felrobbantott egy-két ilyen bástyát, hogy ne tudják használni az osztrák bevonuló csapatok. Ezeket a falakat próbálták a szászok, miután a kurucok innen kivonultak, helyreállítani, de 1676-ban egy hatalmas tűzvés tört ki, és a városnak egy nagyon nagy része elpusztult. A mai falak vagy a bástyák, amik láthatóak, az 1676-os tűzvés utáni helyreállításnak a képét mutatják. Egy nagyon fontos történelmi esemény volt például az 1848-as, 49-es szabadságharc egyik csatája, ahol a fehéregyházi csata, ahol Ben József hódmédei vesztettek csatát az orosz erőkkel szemben, és ebben az ütközetben tűnt el Petőfi Sándor, aki itt Bennek a hadseregében szolgált. Ezen a területen a szászok tovább fejlesztették Segesvárt, de hát Segesvárnak egy fontos szerep jutott majd 1876 után, amikor átalakították az országnak az igazgatását, újra szervezték az államhatalmat, és itt kialakítottak egy megyerendszert, és akkor Segesvár 1876-ban Nagyküküllő vármegye székhelye lett. Ide a beköltöző magyarokkal románok és más nemzetiségek is beköltöztek. A szász közösség továbbfejlesztette itt Segesvárt, nagyon fontos iskolahálózatot alakítottak ki, és egy egyházi központ is volt, nagyon sokáig versengett a területnek, vagy a Küküllő völgyének a lakosságát, a szász lakosságát, azt lényegében itt kulturálisan Segesvár területén iskolázták. A szász vidékek a céhekkel indították a gazdasági fejlődésüket, hát ezek a gazdasági fejlődés ez tovább folytatódott, itt mint több és több üzemet kezdtek, tehát nagyobb létszámmal működő gazdasági egységeket telepíteni, és így ezért aztán már a 19. században Segesvár területén fontos ipari létesítmények is megjelentek, mint például a szövetgyártás, vagy más ilyen ezzel kapcsolatos gazdasági egységek. Segesvár a 20. század viharait is kiheverte, mert lényegében megmaradtak a város falai, mert a város az más területeken kezdett fejlődni, ahol a Kükülő völgyében, ahol ki tudták alakítani ezeket a nagyobb ipari telepítéseket, és ennek következtében maga a műemléki belváros majdnem teljes értékében megmaradt. Ez a megmaradt város a középkori hangulatot mutatja, keskeny kis utcácskáival, meredek, lejtős, lépcsős feljárataival. Az a lényeg ebben az egész dologban, hogy a város ne veszítette el a városi szerepét, tehát a középkori városról beszélek, a középkori városnak a házai, iskolái, templomai tovább működtek, és a 20. században is ezek mint intézmények és mint épületállomány megmaradtak, a mai napig lakottak ezek a területek, és pont ez volt az a meghatározó pont, aminek következtében aztán a város megpályázta, és 1999-től megkapta az UNESCO világörökség helyszínt, azért, mert a középkortól folyamatosan lakott területnek nyilvánították, és ez a tovább lakás megtartotta a tulajdonképpeni középkori jelleget és a középkori képet. Még annyit elmondanék Segesvárról, hogy a várost körülbelül 920 méter hosszúságú várfal övezi. Ennek a várfalnak több tornya és bástyája van. Egyik legfontosabb tornya és a városnak a jelképe lett az óratorony. Ez tulajdonképpen főbejárata volt a 14. században építették, és a főbejárata volt az akkori várnak. Látható egy nagyon szép óra ezen a bejárati tornyon fent. 1648-ban készítették ezt az órát, és a hét napjait megmintázó alakok láthatóak, amik óráról órára itten forognak a torony óránál. Itt több torony található, például a Timár torony, amelyiket a 14. században építettek, ez egy ilyen nézetes torony ferdetettővel. Az egyik legszebb tornya Segesvárnak az onműves torony, hát ez egy hatszögű torony indulásból, de aztán nyolcszögűvé válik, és a szúroköntőivel meg a csúcsos sisakjával az egyik legszebb tornya a segesvári várnak. Beszámolnék az aranyműves toronyról, amelyeket már a 13. században megépítettek, de ezt aztán lebontották, és helyére felépítették a Castaldo bástyát 1551-ben, a kötélverő torony is megépült 14. században, aztán a Mészáros torony a 15. században. Ezek a tornyok, és ahogy felsorolom majd a következőket is, mind a segesvári céheknek, tehát az itt működő polgári fejlődő virágzásnak a céheinek a nevét viselik, tehát ezek a tornyok vagy ők építették részben, vagy pedig ők voltak kötelezően ezeknek a tornyoknak a karbantartói és az ostrom esetén a védői. Következne a Mészáros torony, amit a 15. században építettek egy 13. századi toronynak a helyére, aztán a Szűcs torony a 14. században, ez egy négyzetes torony, a Takács torony, ezt katonai börtönnek is használták, de 1858-ban lebontották, a Szabó torony, ez volt a második kapuja, a bejárata a várnak, ide elé egy barbakánt is építettek a 14. században, hogy megerősítsék ezt a bejáratot. Aztán a Csizmadia torony, ez pedig egy hatszögű bástya volt, amelyiket 1521-ben említenek először. A Lakatos torony a 14. századból, ezt pedig 1894-ben lebontották, hogy helyre felépítsék a katolikus templomot. Kádár bástya következne, 13. századi volt ez is, de 1886-ban lebontották, mert 1885-ben 87-ben ide építették meg a polgármesteri hivatalt Segesváron, és az utolsó, a Kovács torony, ezt 1631-ben építették meg, erősítették meg, a borbélyok tornya helyre építették. Ezeket a falakat, ezeket mint középkori falak, ugye többször újraépítették, többször megerősítették, de lényegében megtartották a középkori jellegüket, és a középkori jellegük a mai napig megmaradt, mint mondtam, ez volt végül is az az érv, aminek alapján aztán az UNESCO bizottság úgy döntött, hogy Segesvárt felveszi az UNESCO világörökség listájára, és így bekerült ezek közé az előkelő UNESCO-s helyszínek közé, és Segesvárnak ez a turisztikáját nagyon fellendítette, mert lényegében ez a város így egy turisztikai központtá vált, és a turisztikai központ nagy vonzáskörre rendelkezik, nem utolsó sorban a Segesváron áthaladó vasútvonal is elősegíti ennek a turizmusnak a fejlődését. A 21. században Segesvár, mint egy nagyon fontos turisztikai központ jelentkezik, és jelent meg Románia térképén. Ennek következtében, hogy UNESCO-s helyszín lett, nem utolsó sorban ez még az is hozzájárult, hogy a Segesvár környékén található 100 kézd is felkerült az UNESCO-s listára, mint régebbi műsoraimban beszámoltam, a 100 falvak, 7 falu került fel a világörökség listára, az erődített templomok alkalmával beszéltünk erről. Itt Segesvárhoz közel található, ugye 100 kéznek megvan a saját temploma, amelyik nagyon hasonlít a segesvári kaputoronyhoz, és beszámoltunk arról is egy másik műsorban, hogy 100 kézden egy nagyon fontos parasztvár található, ami a környék lakosságának a védelmét szolgálta.
Keresztes úr, Barcarozsnyó 100 kézhez hasonlóan a közösség bencsfára volt. Erről mit tudunk elmondani a hallgatóknak?
Beszéltünk arról, hogy erre a területre szászokat telepítettek, tehát nyugatról kelet felé haladtunk, és egy sziklagerincet találhatunk, és ezen a sziklagerincen található Barcarozsnyó vára szerkezete is elárulja, hogy egy közösségi várnak épült, már a 15. század közepe táján szelindek 100 kézhez és földvárhoz hasonlóan építették meg ezeket a várakat, tehát a 100 lakosság az igyekezett a saját környezetét, helységeit, gazdaságát, meg kereskedelmi központjait, kereskedelmi útjait védeni, és ennek következtében építették meg ezeket a védekező erődöket. Mint említettem, 100 kézd is, meg földvár is ehhez hasonló volt, ezekről régebbi műsorainkban beszámoltuk. Ezekhez hasonlóan megépült ez a Barcarozsnyó vára is, itt egy mészkőszikla legmagasabb fekvő részére ide építettek falakat, 5-8 méter magas falakkal vették körül ezt a sziklatetőt, és ezekre a falakra aztán, amit megépítettek, lőréseket, szuroköntőket helyeztek, megépítettek, viszonylag egy nagy kiterjedésű barbakánnal erősítették meg a kapubejáratot, és kialakult egy elővár. Itt a lakosságnak a védelmére is azért építették meg, hogy ilyen török vagy tatár betörések alkalmával ide tudjon menekülni a lakosság, és nem csak hogy a lakosság menekült, hanem ide menekítette a vagyonát és a állat állományának egy részét is, ami befért ezekbe a várokba, mencsvárokba. Barcarozsnyói várat 1612-ben Báthori Gábor megostromolta, ennek következtében javították a várat, erről iratunk is van, 1645. augusztusában említik azt, hogy a várat azt megerősítették, és a falakat javították, ekkor építették meg azt a barbakánt a keleti oldalon, amiről beszéltem, ez ilyen sokszögű ágyú tornyot jelent, és ezeket a tornyokat, amik védik a várat, várfalat, ezek a tornyok ilyen téglalap alakúak. Ezekhez a védőfalakhoz belülről kamarasorokat építettek, hogy a környék mindenek előtt pedig Rozsnyó mezőváros lakosság ide menthesse az ellenséges csapatok elől a legféltettebb javait. A barbakántól kiindulva valamivel később építették meg a telepviszonyokhoz ugyancsak alkalmazkodó alsóvárat, ember szekérút vezet a tornyon nyíló kapun át, és így juthatunk aztán a felsővárban raktározási célra kamrákat is építettek 1623 és 1640 között, megástak egy 98 méter mélységű kutat, építettek aztán iskolát, külön papilak is épült, és egy késő gotikus templomocskát is építettek Szent Győrnek, szentelve. Orbán Balázs írja le, hogy ezt a templomocskát azt 1650-ben javították. Balca Rozsnyó is a környék lakosságának a védelmére épült. A vár napjainkig is fennmaradt, nagyon jellegzetesen mutatja azt várépítészetet, meg azt a védelmi rendszernek a kialakítását, amit a szászvidékek alkalmaztak, tehát megépült egy mencsvár, ahova a környék lakossága bemenekülhetett, és ezt a várfalakat azt, mint elmeséltem, ilyen kamrákkal alakították ki. Balca Rozsnyó esetében kamrák voltak, de más erőtem templomok esetében ilyen szalonnatornyokat alakítottak ki, ahol a falunak a lakossága megszámozta a kialakított kamrácskákat, és a kamrácskáknak a száma megegyezett a házszámokkal, és gyakorlatilag így mindenki tudta, hogy hol tartja a vagyonát, és hova tudja bemenekíteni a vagyonát akkor, amikor megtörtént egy-egy ilyen portyázó csapatnak a betörése, mert általában ezek a váracskák vagy erőt templomok, ezek egymás közt jelezték akkor, amikor megtörtént egy-egy ilyen betörés, és akkor a lakosságnak meg gyorsan menekülni kellett. Ezek a váracskák, ezek egész várrendszert alakítottak ki ezen a szász területén, és ezek biztosították a lakosságnak a védelmét.
A török veszély elhárítása érdekében épült Szerindek, Kőhalom és Erked is. Jó lenne, ha még ezekről is beszélnénk.
Mint mondtam, egy védekező várrendszert próbáltak kialakítani ezen a dél-erdélyi területen. Most már, ha Szerindekről beszélünk, akkor mondjuk el, hogy a falu közepén egy alacsony dombocskán épült ez a régi vár. Körülbelül a 15. századra alakult ki ez a váracska. Ez is mutatja azoknak a váraknak a rendszerét és azoknak a váraknak a formáját, amelyek Erdély területén megépültek. Szerindek várával kapcsolatosan több dologról kell beszélni. Ez a vár megépült egy száz településnek a tetején, vagy a központjában, és az a helyzet, hogy a várnak az egyik legerősebb pontja egy hatalmas négyszögű donzson, amiről már meséltünk, hogy hát ezek a donzsonok, tehát ezek az erős tornyok a megalakuló váraknak a kiinduló pontját jelentik. Ez a donzson, ami utána Szerindek várában megtalálható, ez egy hatalmas erős torony, amelynek a falai kívülről 12 méter hosszúak, és a falnak a vastagsága viszont 3,5 méter. Itt egy tágas csúcsiva és ablakos toronyról beszélünk, és ez lakásul szolgált, kialakult mellette egy kisebb részecske, amit megépítettek, és egy ilyen bástyaszerű tornyocska épült melléje, és ez lehet a várnak a legrégebbi része, amit a 14. században épült. Ha megnézzük nek a várnak a belső részét, és hogy milyen épületrészek maradtak meg, nagyon sokan az újabb kutatások alapján, mint már beszámoltam előbbi műsorokban, a német lovagrendnek a betelepítéséhez kapcsolható például egyes történészek szerint Szerindek várának az építése, és az a hatalmas épület, ami a tulajdonképpen itten a vár területén található, aminek a falai láthatóak, ez a hatalmas gotikus ablakukkal egyesek szerint egy soha meg nem épült, be nem fejezett Teuton lovagvárnak az előzményei. Más történészek szerint nem egy lovagvárról beszélünk, hanem egy ilyen helyi uraságnak az építményeiről, ahol, amint ők írják, lovagterem volt kialakítva, meg ezek a csúcsíves ablakok, amik mai nap is láthatóak, ennek a lovagteremnek, meg a várőrségnek a helységei voltak. Itt egy palota épületről számolnak be egyesek, de mondom, mások szerint egy soha meg nem épített templomról van szó, amit a Teuton lovagok építettek volna. Ezt az építményt is ugye azért építették, hogy helyi lakosság, meg a környék szász lakossága be tudjon ide menekülni, ezért aztán ez az erős torony, amiről beszámoltam eddig, ez volt a kaputorony, és a vár területére, mivel tudjuk azt, hogy ostromok annak idején, vagy hosszabb ideig itt kellett tartózkodni, hát ezért kutat is ástak. Egy történet leírja, hogy itt a vár területén is egy körülbelül 70 méter mélységű kutat is megástak. Ez az épület állomány nagyon gyorsan fejlődött. Nagy Lajos király idejében említik először ezeket a dolgokat, és Szelindek vára volt az, ami Szebentől a Mengyes felé vezető úton védelmezte a területet, és ezért építették ezeket az erős falakat, majd ezek az erős falak egy adott pillanatban a Vajda tulajdonába is jutottak. Az oklevelek Szelindeket falunak nevezik, és elmondható azt, hogy már az Árpád korban említik a Szelindek helységet. 1529-ben Báthori István Vajda János király számára meghódított, és akkor került a szebeni királybírónak a fennhatósága alá. Első Ferdinánd nevében történt ez a hódítás. A területet Báthori seregei is többször lerohanták, és így a szászság bizony többször menekülni kellett a szászságnak ezekbe a mencsvárakba. Így például ezeket a falakat megostromolta 1602-ben Báthori Zsigmond hadvezére, később pedig Székely Mózes kezére került. Itt a szebeni szék hagyott várőrséget, és megbízták a Szelindek lakosságát, hogy ők védjék ezt az erősséget, ez viszont elég nagy terhet jelentett Szelindek lakosságának. Na de ez éppen egy másik dolognak adott helyet, és pedig mivel az őrséget ők kellett biztosítsák, hát ezért mind inkább a sajátjuknak tekintették, ezért többször történt az erdélyi fejedelmek és a helység lakosságai között ennek következtében nézeteltérés, mert hát mivel a sajátjuknak tekintették, ezért ők uralták, és volt olyan eset, amikor a fejedelmeket nem engedték be ezekbe a várokba. 1658-ban II. Rákóczi György ellen kiküldött török serege pusztították végig Erdélyt, és ekkor nagyon erősen ölték itt a lakosságot, és a környék falus népessége ide a várba menekült be, de az ostromoló török seregek, inkább csak a portyázott török seregek erős várnak nézték ezt az erődítést, és ennek következtében meg sem ostromolták, és így a lakosság megmenekült, mivel ez a mencsvár a lakosságnak itt biztosította a életet, ezért aztán később folyamatosan mind erősítették, és mind jobban kiépítették. A mai vár területe az egy megépített terület, de a lakosság aztán később, mint mondtam, egy alsó várat is akart építeni, és ezt az alsó várat azért építették, hogy az állatállományt is ide be tudják hozni. Egy fontos esemény volt például 1705-ben, amikor Pekri Lőrinc rohammal bevette ezt a szelindeki várat. Két évig itt tartózkodtak a várnak a falai között, de amikor aztán végül is őket tovább rendelték, hogy elhagyják a várat, ők elhurcolkodtak innen, viszont a várnak egy részét itt felrobbantották, hogy az osztrák seregek ne tudják használni. Itt ők rombolást végeztek, de a szász lakosság nekiállt és újra felépítette azokat a bástyákat, amit felrobbantottak, azért, hogy a vagyonát megint az újabb betörésekkel tudja védeni. Kialakítottak megint kamrás rendszert, ahova a vagyonaikat tudták menekíteni. Egy nagyon fontos esemény volt, például 1719-ben, amikor itt a terület, vagy a környék, az pestis járványnak lett az áldozata, és ennek következtében nagyon sok lakos népessége része elpusztult. Az újabb fellendülés a 18. században történt, amikor már a háborús körülmények vonultak, tehát már nem kellett védő harcokat folytatni. Viszont annak következtében, hogy már nem kellett ezeket a védelmi harcokat folytatni, elhanyagolták az épületállományt, és a falak azok romlani kezdtek, meg egy részét a falu lakosság az építkezésekhez, a falu házainak az újraépítéséhez az építőanyagnak egy részét elhordta innen, tehát ekkor pusztult el az az alsóvár, amit előbb kiépítettek, így tehát ezeket a külső erőd falakat elhordták, majd lebontották a belső épületeknek egy részét is, és ez a telindeki, mondjuk úgy kívülről nézve, vagy aki elvonul az országúton, itt átutazik a falun, hát láthat egy gyönyörű, hatalmas falakkal megépített várat, de ezek a hatalmas falak, ezek egy időben nagyon fontos szerepet játszottak, de utána az enyészetnek lettek áldozatául, és napjainkban is sajnos tovább pusztul ez az erődített vár. Mondhatnám azt, hogy még kutatások kéne biztosítsák és megállapítsák azt, hogy történelem szempontjából kihez köthető, tehát végül is úgy épült meg, mint a teutonlovagoknak egy első építménye, vagy pedig mint parasztvár tartható továbbra is nyilván.
Kihasználva még az utolsó perceket is, foglaljuk össze a beszélgetésünket, és mondjuk el még azt is, hogy mi lesz a jövő heti témánk.
Tehát a mai műsorunkban beszámoltunk újabb helységekről, a Szász környékről, tehát Segesvár városát vettük górcső alá. Itt elmeséltem azt, hogy Segesvár hogy fejlődött, és hogy alakult a történelem folyamán, és mégül is a középkori megépített erődrendszer a 14 toronnyal, amiből még a mai nap is 9 áll. Hát ezek hogy alakították, és hogy épült, és hogy szépült ez a település, hogy a történelem folyamán nagyon fontos szerepet játszott egy adott pillanatban, és a másik dolog pedig az, hogy mivel ez a település megtartotta a középkori jellegét és a középkori erődítményeinek egy jó részét, így végül felkerült az UNESCO világörökség listájára is. Beszámoltam még Balcarozsnyóról, meg egy másik parasztvárról, ami ugyancsak egy 100 területnek a védelmére épült, Szelindekről is meséltünk, ami megint egy ilyen parasztvárnak nyilvánítható, ugyancsak a környező falvaknak a védelmét szolgálta. Ezek a területek és ezek a védelmi rendszerek egy adott pillanatban nagyon fontos szerepet játszottak, mégpedig olyan szempontból is, hogy a templomai köré építettek erődítéseket, és ennek következtében aztán alakultak ki olyan erődített templomok, mind amilyenekről majd fogunk mesélni a következő adásban, mind amilyen az Erkedi templom, vagy a Vinkrostelke temploma, vagy egy másik ilyen helyiség, amelyikről majd beszélünk, Kőhalomvára, ami Balcarozsnyóhoz, vagy pedig Szelindek várához hasonlítható.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy ezzel a mai adással felhívtam Segesvárra a figyelmet, hogy minél többen látogassák meg Segesvárt, mert az ország területén nem sok ilyen UNESCO-s helyszín található.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztője, Nagy Bodó Tibort hallották, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.